Dalosaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton Pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetéről és lelkiségéről szóló sorozatunkban a mai műsorban is szeretném rendi szabályzatunkat ismertetni, mégpedig a rend kormányzására vonatkozó útmutatásokat olvasom föl és fűzöm hozzá a magyarázatokat. Nagyon sokan azt gondolják, hogy egy szerzetes életében a legnagyobb előjáró az a rendfőnök, a generális, aki akár Rómában, nálunk pálosoknál pedig Częstochovában székel. Ez valóban így is van, de még van valaki, illetve van egy intézmény, amely fölötte áll a generálisnak, természetesen nyilván a szentszék, de a kettő között így is mondhatnám, ez pedig a nagykártalan. Minden szerzetes közösség számára ez egy nagyon fontos esemény, mégpedig azért, mert ez egy lehetőség arra, hogy akár a szabályzaton is változtassanak, természetesen minden változtatást elküldenek a szentszékhez, és a szentszéknek ezt jóvá kell hagynia. Illetve ezeken a káptalanokon választják meg az új vezetőséget, vagy esetlegesen, ha úgy adódik, akkor a régi vezetőség lesz megújítva, és folytatja tovább a tevékenységét. Tehát egy szerzetes közösségben ez nagyon fontos esemény, így nálunk pálos szerzeteseknél is. Nekem abban a szerencsében volt részem, hogy gyakorlatilag amióta beléptem a rendbe, 1990-ben, nem sokkal utána már, a szentelésem után több nagykáptalanon is részt vehettem, legalább 4 nagykáptalanon ott voltam. Nyilván ennek az egyik oka az volt, hogy a lengyel nyelvet megtanultam, tolmácsként lehettem ott, illetve a fiatalok között az első voltam, aki a magyar tartományban elkezdte a szerzetes életet, és aztán később a papi szolgálatot. Mindegyik nagykáptalan szép esemény volt, örömteli esemény volt számomra, sokat tanultam belőle, megismerhettem a jelenlévő képviselőket, akiket a küldötteket pontosabban, akiket a rendtagok választottak meg, és még inkább bele tudtam tekinteni a szerzetesi közösségünknek az életébe. De most nézzük csak, hogy mit is ír erről a szabályzatunk 101. cikkelyben. Az első paragrafusban a következőt írja. A nagykáptalan a pálosrend életében a legnagyobb jelentőségű esemény, mind közösségünk élete, mind Krisztus testének építésében betöltött szerepe szempontjából. Második paragrafus. A renden belül a legfőbb hatalommal rendelkezik, amelyet kollegiálisan és a jog által meghatározott módon gyakorol. A nagykáptalanon választják meg a legfőbb előjárót, megvitatják a problémákat, rendeleteket adnak ki, amelyek minden rendtagra nézve kötelezőek. Harmadik paragrafus. A pálos közösség a nagykáptalanon kifejezi elkötelezettségét, örökségünk megőrzése terén, felelősséget vállal az egész szerzetesi család fejlődésért és küldetésünk teljesítésért az egyházban és a világban. És legvégül a negyedik paragrafus. A káptalan résztvevői, közösségeink képviselői emlékezzenek rá, hogy a meghozott döntésekért és rendelkezésekért nem csak saját lelki ismeretük és a rend színe előtt felelősek, de Krisztus Urunk előtt is, aki különös módon jelen van a káptalanon. Így szól a 101. cikkely, és hát látjuk, hogy a jogi megfogalmazás mögött azért mindvégig ott van a lelkiség, hiszen Jézus Krisztusért, az ő országáért, az egyházért jövünk össze, hogy a rendi közösségünk az egyházon belül minél jobban be tudja tölteni feladatát, küldetését az evangélium szolgálatában, minél több emberhez el tudja juttatni az örömhírt, és hát sajnos ehhez szükség van egyfajta szervezeti formára, szükség van az intézményesülésre, és ezért fontos a lelki háttérnek a kihangsúlyozása, mert hogyha az intézmény kerül előtérbe, akkor túlságosan jogi forma lesz belőle, és elveszik belőle a lelkület. Különben a nagykáptalanon mindig jelen van a lelkiség, az imádság, ugye Szentmise, közösen együtt vagyunk a káptalani atyák és testvérekkel a Szentmiséken, ott külön útmutatást kapunk a kijelölt előjáróktól, akik a Szentbeszédet tartják, és a közös imádság az mindig nagyon fontos egy ilyen alkalommal. Nagyon megrendítő volt az is, amikor például egyik generálisnak választott jelölt, nem mondott rögtön igent, kért 15 percet, elment a kápolnába, az Úr Jézus előtt átgondolta, imádkozott, és aztán, amikor visszaérkezett, akkor mondta ki az igent. Ez számomra nagyon megrendítő volt, sok-sok évvel ezelőtt történt. A 102. cikkelyben a következőt olvasom. A választó nagykáptalant a rendfőnök hívja össze 6 évenként, tanácsa hozzájárulásával és egyben meghatározza annak idejét és helyét. Ha a rendfőnöki hivatal bármely okból betöltetlen, a káptalant a helyettes hívja össze a rendfőnöki tanács hozzájárulásával. Ezen kívül a rendet érintő fontos ok miatt a rendfőnök tanácsa hozzájárulásával bármikor összehívhat rendkívüli káptalant. Tehát adott esetben mondjuk, hogyha a generális atya meghalna, és például emiatt megüresedik az ő helye, akkor is lehetséges, hogy összehívják ugye a káptalant, hogy új rendfőnököt válasszanak. Amíg ez meg nem történik, addig természetesen a helyettese vezeti a rendi közösséget. A rendkívüli káptalan, ugye kérdezhetjük, hogy milyen alkalom lehet. Volt egy ilyen 2000-ben, a Szent Évben, ezen is ott jelen voltam, ugyanúgy megtartottuk a káptalannak a formális előírásai, természetesen ez nem választó káptalan volt, hanem rendkívüli káptalan. A Szent Évre vonatkozó tudnivalókat ismertük meg, és érdekes módon pont ezzel csengett össze, nyilván nem véletlenül, hanem a rendvezetőségének a munkásságának köszönhetően, Remete Szent Pál erekjének a Velencében átadott, hát hogy így mondjam, még maradványai, amik ott maradtak. Ezeknek az erekjéknek a bemutatása volt, tehát a tudományos vizsgálat, hiszen DNS vizsgálatnak vetették alá azokat a csontokat, amelyeket a velencei Szent Márk székesegyházból a velencei pátriárkának a pecsétjével átadták nekünk a rendnek, a pálos rendnek ezeket az erekéket, és a hosszas vizsgálat megmutatta, hogy azok a csontok valóban Remete Szent Pál korából származnak, és egyiptomi férfinak voltak a csontjai. Természetesen ez már elegendő ahhoz, hiszen a szent hagyománya, hogy ott őrizte, és tudjuk nagyon jól, hogy Velencében volt a Remete Szent Pál erekjéje. És hát ugye egy kicsit a akkori kornak a turpissága, a középkornak a turpissága, Nagy Lajos királyunk volt az, aki mint egy hadizsákmányként kapta meg Remete Szent Pálnak az erekéit, de úgy tűnik, hogy nem kapta meg mind, hanem csak egy részét, és hát ebből az ott maradt részből kaptunk, természetesen valamennyi azért maradt Velencében is. Tehát ez egy rendkívüli káptalan volt, amit ebben a 102. cikkelyben olvastam. A 103. cikkelyben a következőt olvasom, első paragrafus. A nagykáptalan tagjai, a rendfőnök és helyettese, a volt rendfőnökök, a rendfőnök tanácsosai, a szentszéki ügyvivő, a rendi gondnok, a rendi titkár, minden tartományból és kvázitartományból, tartományfőnök, kvázitartományfőnök, vagy jogi akadályoztatása esetén a helyettese. Az egész szerzetes közösség rendi jogszabályaink szerint választott küldöttei legalább olyan létszámban, mint akik saját jogon vesznek részt a káptalanon. Ez a 103. cikkely. Hát bizony elég népes most a volt generális atyáknak a társasága, hogy így mondjam. Ha jól számolom, akkor legalább 5 vannak, akik korábban teljesítettek szolgálatot a rend javára, mint rendfőnökök, generálisok, és ők jelen vannak a nagykáptalanon. Az ő jelenlétük azért is nagyon fontos, hiszen azért hosszú évekre vissza tudnak tekinteni. A kormányzásban komoly tapasztalatuk van, igaz, hogy a régebbi időkből, de ezeket is tudják kamatoztatni a jelenkorban, és az ő hozzászólásaik is nagyon fontosak ezen az eseményen. És hát természetesen most már egyre több tartományfőnök van, ez is színesebbé teszi a nagykáptalant, és hát most már egyre inkább azt is látjuk, hogy más nemzetiségű pálos szerzetesek is jelen vannak a nagykáptalanon, ami megint csak egy újabb szint ad a nagykáptalannak, és Istennek legyen hála, hogy rendi közösségünk ilyen formában tud erősödni, hiszen akár ha a Kamerunban nézem, ott is nagyon sok hivatás van, négerpálosok, vagy ugye hát Horvátországban most úgy tűnik, hogy nagyon szépen növekszik a hivatások száma, talán egyrészben köszönhető az annak is, ahogy már korábban említettem, hogy az életvédelemben nagyon szép munkát végeznek a horvát pálos szerzetesek. És hát más nemzetnek a fiai is jelen vannak, természetesen a tartományfőnököknek, illetve kvázi tartományfőnököknek a képviseletében. A 104. cikkelyben a következőt olvasom. A nagykáptalan küldötteinek megválasztására aktív és passzív szavazati joga van minden, a káptalan összehívásának napjáig örök fogadalmat tett rendtársunknak. Klerikus örök fogadalmasainknak papá szentelésük előtt csak aktív szavazati joguk van. Sem aktív, sem passzív szavazati joguk nincs a küldött választáson azoknak, akik jog szerint tagjai a nagykáptalannak, ahogy azoknak sem, akiket a jog és a konstitúció előírása értelmében megfosztottak szavazati joguktól. Ezek lehetnek a következők, hát akik baromilyen formában kolostoron kívül élnek, vagy már beadták a kérelmüket, vagy bármilyen más büntetésben részesültek, hát természetesen ők nem vehetnek részt ezen a szavazaton. Aktív szavazás ugye az nagyon fontos, hogy aktív jelenlétet jelent. Bizonyos akadályoztatás esetén, mondjuk levélben is odaadhatja valaki, mondjuk a beteg, vagy éppen olyan is előfordult, hogy ugye a testvérek, ők ugye tízesével, tehát akik nem fölszentelt papok, de örökfogadalmas pálos szerzetes testvérek, ugye itt Magyarországon nincs 10, mert tízesével szokták a szavazatokat elküldeni, 10-ből egyet, és hát bizony a magyarországi testvéreket, örökfogadalmas testvéreket valamelyik lengyelországi csoporthoz szokták kapcsolni. Hát ilyen formában nyilván nincs is értelme Magyarországról elutazni a pálos testvérnek, hiszen ő eleve nem is ismeri őket. Általában az én segítségemet szokták kérni, hogy én kire gondolok, én nagyjából őket ismerem, és akkor hát így megbeszélve küldik el a szavazatukat zárt borítékban, és akkor a szavazat alkalmával ezt a zárt borítékot bontja ki éppen a csoportot vezető szerzetes, és ennek alapján döntik el azt, hogy ki fogja képviselni azt a tízes csoportot a nagykáptalanon. A 105. cikkelyben a következőt olvasom. A nagykáptalan megkezdése után a rendfőnök vagy helyettese a rendi tanáccsal megvizsgálja a küldött választás törvényességét. A kijelölt időpontban rendi jogszabályaink előírásai szerint megkezdődik a nagykáptalan. A rendfőnök elrendeli a szavazatszámlálók, a káptalani titkár és a káptalan vezetőjének megválasztását direktóriumunk előírásai szerint. Ezután az egész káptalan előtt beszámol hivatali időszakáról, a rend helyzetéről, a legutóbbi káptalan rendelkezéseinek megvalósításáról és a rend anyagi helyzetéről. A beszámoló után a rend vezetésének jogát átruházza a káptalan vezetőjére, elnökére. A káptalan miután megvitatja a beszámolóban elhangzottakat, titkos szavazással kifejezi a vezetésről álláspontját. Ezt követően az elnök elrendeli a választásokat. Tehát látjuk, hogy nagyon fontos a káptalan vezetőjének a megválasztása. Nem minden esetben különben lesz generális vagy rendfőnök a káptalan vezetőjéből. Adott esetben ez előfordult a rendi közösségünkben egy-két alkalommal, de volt, amikor nem ő lett a rend vezetője, viszont nagyon jól tudta koordinálni a párbeszédeket, az esetleges vitákat, hozzászólásokat. Erre nagyon nagy szükség van, természetesen ezt kézben kell tartani, ezért van szükség a káptalan vezetőjére, és egészen addig tölti be ezt a feladatot, amíg meg nem választják az új rendfőnököt. És bizony ez még hosszan eltart, hiszen van a beszámoló, másoknak a beszámolója, és aztán utána, amikor elrendeli a megválasztást, akkor is az ő irányítása alatt, tehát a káptalan vezetőjének az irányítása alatt történik mindez, és befejeződik az ő funkciója, feladata, amikor megválasztják az új rendfőnököt és az ő hivatalát. 106. cikkely. A nagykáptalanon választják meg a rendfőnököt, a 4 rendi tanácsost, akik közül egy lehet szerzetes testvér, a szentszéki ügyvivőt és a rendi gondnokot. A rendfőnök helyettesének hivatalát szerzetes testvér nem töltheti be. A rendi titkárt a generális maga nevezi ki tanácsa hozzájárulásával. Tehát ugye itt volt egy ilyen, hogy szentszéki ügyvivő, mivel a rendi közösségünknek a központja nem Rómában van, hanem Częstochovában, ezért szükséges a szentszéki ügyvivő, aki teljes joghatósággal rendelkezve képviseli szerzetesi közösségünket Rómában, a szentszéknél, adott esetben a Megszentelt Élet kongregációjánál. A mostani szentszéki ügyvívőnk már elég régóta végzi ezt a feladatot, hiszen eleve ő ott Rómában professzorként tanít, híres patrológus professzor, a Basil de Gurski atya, aki ezt a szentszéki ügyvívői feladatot is, hát most már mondhatom így, hogy bámulatos rutinsággal végzi, és nagyon gyorsan tudja intézni azokat a dolgokat, amikkel a rendi közösségünk a generális atya által őt megbízza. A rendi titkár, ugye több titkár is van különben, de van egy, amelyik a tanácsnak a hozzájárulásával választja meg a rendfőnök. Általában az egész nagykáptalan színe előtt őt odahívják, ha adott esetben nincs ott a nagykáptalanon, és hát persze a rendi titkár mellé még szoktak ilyen személyi titkárokat is kinevezni, hiszen a rendi titkár önmagában nem tudná elvégezni ezt a széleskörű feladatot, tehát többen is vannak, akik ezt a titkári munkát végzik, legalább ketten. De egyik az, aki hivatalosan kinevezett, a másik meg mellette, hogy így mondjam, kvázi helyettesként végzi a titkári teendőket. A 107. cikkely. A nagykáptalan megvitat minden, az egész rendet érintő ügyet, különösen azokat, amelyekhez a szentszék engedélye vagy megerősítése szükséges. Részletesen foglalkozik az egyes személyek, a rendházak, tartományok ügyeivel, a rend célkitűzéseivel és küldetésével a mai egyházban. Kijelöli a munkaprogramokat a rend életének és működésének meghatározott területein, nagy figyelmet fordít a nevelés és képzés kérdésére, állásfoglal az előző káptalanok rendelkezéseit és vezetés döntéseit illetően. Aktualizálja a direktóriumot, megfelelő rendeleteket hoz a jövőre vonatkozólag és így tovább. Ezért már a nagykáptalan előtt tartsanak mindenütt ankéteket valamennyi rendtag részvételével, hogy jobban megismerjék a rend szükségleteit. Tehát világos, hogy a nagykáptalan azokat a véleményeket kell képviselje, amelyeket a rendtagok fölterjesztenek, megbeszélnek egymás között, tehát ez egy bizonyos fajta munkát igényel, nem is kevés munkát igényel a nagykáptalan előtt a rendtagoktól, és azt hiszem ezek elég jól szoktak sikerülni, sok olyan javaslat hangzik el, amelyet valóban látszik, hogy a rendtársak átgondoltak, és ezt terjesztik a nagykáptalan elé. A 108. cikkelyben a következőt olvasom, az első paragrafus. A szavazásokon alkalmazzák az általános egyházi jog abszolút többség elvét. Rendi hagyományaink szerint, ha az első, második, sőt harmadik szavazásnál sem kap senki abszolút többséget, tartsanak negyedik szavazást, amelyen passzív joggal már csak az a kettő rendelkezik, akik a harmadik szavazáson a legtöbb szavazatot kapták. Ha a negyedik szavazásnál egyenlő az eredmény, akkor rendfőnöknek azt válasszák, aki fogadalom szerint idősebb, de ha még ebben is egyenlők, a korban idősebbet válasszák meg. Rendi hagyományaink szerint a fogadalom szerinti kor előny elve érvényesül a rendben minden választáson. Második paragrafus. A nagykáptalanon minden ügyet titkos szavazással és abszolút többséggel döntsenek el. Ha nem választásról van szó, és a szavazatok száma a második szavazás után is egyenlő, a rendfőnök vagy a káptalan elnöke saját véleménye szerint dönt. Harmadik paragrafus. Ha azonban a konstitúció részben vagy egészben való megváltoztatásáról van szó, ehhez kétharmados többség és az apostoli szentszék jóváhagyása szükséges. És negyedik paragrafus. A nagykáptalan határozatainak érvénye a következő nagykáptalanig tart. Nem nagyon tudom, hogy a történelem folyamán volt-e ilyen, hogy ennyi szavazás kellett volna végbevinni. Nyilván, hogy nem olyan egyszerű, de általában, amikor én még voltam a nagykáptalanokon, viszonylag elég gyorsan körvonalazódott, hogy ki legyen a rendfőnök, és többé-kevésbé mi magyarok is elég jól ráláttunk arra, hogy ki alkalmas erre a feladatra, és én azt hiszem, hogy ezeken a szavazásokon mi is jól tettük oda a voksunkat. A 109. cikkely. A káptalan befejezését követő 3 hónapon belül, amíg a rendtartományok nem alakulnak meg, a rendfőnök az illetékes rendtagok meghallgatása után a konstitúció előírásai szerint kinevezi az egyes kolostorok vezetőségét. Ugye általában a nagykáptalan az a húsvétot megelőző időszakban, tehát a nagybőti időszakban szokott történni, ez ilyen március körüli időszakban, és a helyi közösségekben, tehát a különböző tartományokban is, hát Lengyelországban is mondjuk a kolostorokban, ez a június, május vége, június eleje tájékán szokott történni a változás. Ugye nálunk a magyar tartományban május végéig tart a tartományfőnöknek a kinevezése. Ugye a generális atyát, a rendfőnököt 6 évre nevezik ki, utána még egyszer ki lehet nevezni 6 évre. A tartományfőnököket 3 évre nevezik ki, és utána ki lehet nevezni 3 évre, utána nem lehet már még egyszer kinevezni. Csak hogyha eltelik mondjuk 3 év, akkor utána ismét, ugyanígy a generálisnál is. Ha 12 évig szolgált, akkor 6 év szünet, és utána újból esetlegesen meg lehet választani. A 110. cikkely. A káptalan rendelkezései az egész pálos közösséghez szólnak, és mindenkit köteleznek. Betartásukért közvetlenül felelős az újonnan megválasztott rendi vezetőség és az egyes kolostori közösségek előjárói. Üdvös hatásukat egész közösségünk életére Máriának, a rend édesanyjának állandó oltalmától várjuk. És legvégül a 111. cikkely a nagy káptalanra vonatkozóan. Ha rendünkben új tartományok alakulnak, a tartományi káptalant, a tanácskozásokat, megbeszéléseket, szavazásokat és a káptalan befejezését a nagykáptalanon érvényes előírások szerint kell levezetni, kivéve azon részeket, amelyek csak a nagykáptalanra vonatkoznak. Tehát a tartományi káptalannak a menetrendje is hasonló ahhoz, amit az alábbiakban hallottunk. Nagyon köszönöm, hogy velünk voltak. Talán egy kicsit olyan szárazabbnak tűnik, de én azt gondolom, hogy aki szeretne belelátni a pálos rend életébe, vezetésébe, fontos, hogy ezt is lássa, a nagykáptalannak a menetrendjét és annak fontosságát. Köszönöm, hogy velünk voltak. Maradjanak továbbra is a kedves hallgatók a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzok. A mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!